Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Az elkövetkezendő egy órában elviszem Önöket a Maldív-szigetekre. Tartsanak velem! Beszéltünk már korábban a városlátogatásokról, meséltem Önöknek arról, hogy vajon miként alakul most a koronavírus járvány idején a turisztikai piac. Nos, most kellemes, egzotikus kirándulásra indulunk, mégpedig a Maldív-szigetekre. Annak kapcsán, hogy a mostani szezonban rekordot döntöttünk, mert hogy volt olyan hónap januárban, sőt februárban is, amikor a magyar turisták száma megdöntötte minden eddigi időszak rekordját. Ez azt jelenti, hogy több ezer magyar turista, 3500, illetőleg 4100 magyar turista itt volt valamelyik Maldív-szigeteki atollon, és hát összességében a kedvelt egzotikus üdülőparadicsomok sorában a Thaiföld hegemóniája hatalmas, de egyszerűen nem lehetett bemenni, és egy átlagos turista nem tudott elutazni Thaiföldre. Persze azok, akik át akarnak itt telelni, azok meg tudták tenni, hiszen a digitális nomádoknak azért Phuketi homokozó néven a tájok kínáltak mindenféle izgalmas lehetőséget, de egy átlagos turista, aki egy hétre, maximum 10 napra, esetleg 2 hétre utazik, de a 2 hét már jaj nagyon sok, nos, azoknak azért limitált volt, hogy hova tudnak menni. Zanzibárra, Costa Ricára, Dominikai Köztársaságba sokan utaztak, és hát mindenki olyan helyet keresett, ahová egy negatív PCR-teszt elég, vagy talán még az se kell. A Maldív-szigetekre elég volt, ennek az lett a következménye, hogy a magyarok egyre inkább felfedezték az édeni szigetvilágot. És hát hozzájárult a sok-sok utazóhoz persze az is, hogy felére estek a szállodai árak. Itt egy sziget, egy szálloda. Tehát nincsenek hatalmas nagy szállodakomplexumok. A Fő-szigeten van egyedül több szállás lehetőség, tehát a Fő-szigeten ritka az, hogy valaki megszáll, hiszen ez egy 60 ezeres település, bár hozzáteszem, nincs akkora sem, mint a mi Margit-szigetünk, meglehetősen zsúfolt, és itt vannak már toronyházak, a 80-as években épült az első. De ezen kívül az összes többi sziget az olyan, hogy a legnagyobb szigeteken is kerékpárral lehet csak közlekedni, kiépített úthálózat nincsen, vagy a homokban sétálunk nagyon sok helyen, vagy esetleg biciklizünk, hogyha nagyobb szigetről van szó, ilyen kis köves utacskákon, de összességében nincsenek gépjárművek, a tengerpart mindenhol homokos, az egész sziget lényegében tengerpart sokassága, hiszen pár perc alatt átérünk a sziget egyik oldaláról a másik oldalára, de ebből a szempontból tényleg rendkívüli a szigetvilág, nem tudunk vele hibázni, hiszen a gyönyörű atollokon, vagyis korallzátonyokon tényleg olyan romantikus az este, meg a nappal is, hogy az álmainkba láttunk, csak valószínűleg korábban ilyet, hogyha valaki először jár itt. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon-nagyon érdekes az, hogy többen vannak a magyar vendégek, magyar turisták, de nem véletlen mindez. A külgazdasági és külügyminisztérium a világjárvány miatt nem javasolja az utazást, bár előfordulhat, hogy halaszthatatlan ügyben mégis szükségessé válik. Hát ezt azért tudjuk jól, hogy manapság már, míg ilyenkor megrettentek a turisták, vendégek, hát ma már a Covid miatt azt mondjuk, hogy jól van, nézzük meg, hogy hogyan lehet bejutni egyáltalán az országba. Nos, a vízumot érkezéskor a repülőtéren lehet igényelni, bár hozzáteszem, vannak azért ennek feltételei, ilyen például a visszaigazolt szállásfoglalás, a visszaútra szóló repülőjegy, és hogy bankkártya is legyen azért nálunk, valamint a negatív PCR-teszt. Beutazáskor be kell mutatnunk egy angol nyelven kiállított hatósági igazolást a negatív COVID-tesztről, és az érkezés előtti 72 órában kell, hogy ezt valamelyik hatóság kiállítsa. Hogyha a turista átszállással érkezett ide a Maldív-szigetekre, ami hát Magyarországról egyértelmű, általában dubai átszállással szoktak jönni, de több más módon is lehetséges, és a tranzitban nem voltunk 24 óránál többet, akkor a PCR-teszt érvényesnek számít. Ugyanakkor, hogyha 24 óránál több volt a tranzitban eltöltött idő, akkor az utazónak meg kell ismételnie a PCR-tesztet a tranzit ponton a belépés előtti 72 órában. A gyerekeknek is kell negatív PCR-teszt, csak az 1 év alatti gyermekek mentesülnek ez alól. Ha valaki beutazik, akkor érkezés előtt 24 órával itt is ki kell tölteni egy nyilatkozatot, és aztán egy portára azt fel is kell tölteni, ami hát nem egy megugorhatatlan dolog, úgyhogy ezt is meg kell tenni. De egyébként, hogyha a beutazó turista megkapta a koronavírus elleni összes oltást a Maldív-szigetekre történő beutazás előtt 2 héttel, már hogyha több dózisú vakcináról van szó, és rendelkezik negatív PCR-teszttel, akkor mentesül a karantén kötelezettség alól, úgyhogy kizárólag egyébként az Egészségügyi Világszervezet által engedélyezett vakcinákat fogadják el. Ha nincs teljesen beoltva a turista, akkor is beutazhat, de akkor a lakott szigeteken úgy szállhat meg, hogy azokon a szigeteken, ahol a sziget teljes lakosságának a 60%-a be van oltva, vagy pedig a szigeten turistákkal foglalkozó dolgozók a személyzet 95%-a be van oltva. Illetve az is kitétel még, hogy a sziget 65 év feletti lakosságának a 90%-a be legyen oltva az adott területen akkor, hogyha nincsen beoltva az, aki utazik. Úgyhogy nagyon érdekes ez, de hát gyakorlatilag, hogyha utazási irodával utazunk, akkor ezeket mind elmondják, illetőleg megnézik azt, hogy van-e védettségünk, vagy csak negatív PCR-t tesztünk, ez szerint ajánlanak már szállás lehetőséget, és ott is gyakorlatilag könnyedén meg tudjuk ezt ugrani, úgyhogy be lehet utazni végül is, de azért ezzel mindenképpen számoljunk. Ha valakit aztán ott tesztelnek valami oknál fogva az egészségügyi hatóságok, akkor karanténba is kerülhet, azért ezzel is számolni kell. Érdekes még az is, hogy mi korábban szabadon utazgathattunk a helyek által lakott szigetekre, most a koronavírus járvány előtt is már lényegében ezt nem engedték, és eleve, ha valahova el akartunk menni, akkor úgy lehetett megtenni, hogy elmentünk a főszigetre, és a főszigetről mentünk el oda. Tehát hiába volt egy órányi hajókázásra mellettünk egy másik sziget, először mondjuk 2 órát el kellett hajóznunk a főszigetre, és onnan aztán elmentünk a másik szigetre. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy ezt tiltották. És hát az is érdekes, hogy azért elég komolyan ellenőrzik azt is, hogy mit viszünk az országba. Itt voltam Nászúton, és volt azért, hogy el is koboztak ártalmatlan dolgokat tőlem, tehát nagyon-nagyon komolyan odafigyelnek erre. Ezzel együtt most persze elmondtam, hogy hát mire kell figyelni, hogyha beutazunk. Gyakorlatban a valaki saját maga foglal szállást, repülőjegyet, és be van oltva, és esetleg még megcsináltatja időben a negatív PCR-tesztet, akkor ott már felhőtlenül pihengethet a szálloda hoteljében, hiszen, mint említettem, a fősziget, a főváros Male kivételével egy sziget, egy szálloda, és ezek a szálláshelyek pedig valóban mesések. Bungalók sokaságát képzeljék el, maximum a szálloda középső épületei, azok egy átlagos szigeten, amelyek egyemeletesek, esetleg 2 emeletesek, de ez már nagyon ritka, mert egyébként mindenhol bungalóban pihenhetünk, amelyek nagyon sokszor luxus bungalók, és hideg, meleg víz, áram, minden van itt, de amikor kinyitjuk az ajtót, akkor hófehér homokon lépdelhetünk, apró korallállatkák fantasztikus homokjában, és a fehér homokba, amikor besüpped a lábunk, akkor érezzük, hogy ez a paradicsom, és ha egy kicsit tovább sétálunk, akkor ott van a türkis színű víztökör, valóban ámulatba ejtő, hogy milyen meseszép a Maldív-szigetek. Őshonosak a pálmafák, sőt azok igazán őshonosak, meg még a mangó is, és a víz fölé hajol jó pár pálmafa, tehát édeni képeket készíthetünk. Állítólag régen itt egy Gini nevű démon uralkodott, így szól a legenda, és bizony, amikor aztán jött egy nagy utazó, akkor a Korán felolvasásával elűzte ezt a démont, és emiatt aztán a démontól megszabadultak a helyiek, és átvették az iszlám vallást. Tehát így szól a legenda, de érdekes az, hogy nem Mekka felé tájolják az itteni mecseteket, hanem a felkelő nap felé, tehát azért a régi kultuszokból is megmaradt még pár dolog. Ráadásul toleránsak igazából, tehát ebből a szempontból azért noha iszlám országba érkezünk, de ezt nem fogjuk tapasztalni a szálloda hotelekben, azt gondolom. És ami még nagyon érdekes, hogyha amikor megérkeztünk a központi repülőtérre, a fősziget mellett van egy kis sziget, és az a reptérsziget, mert a fősziget nincs annyi hely, ahol le tudnak szállni a gépek, úgyhogy mellette csináltak egy repteret az egyik szigeten, és még fel is kellett tölteni annak is egy részét, hogy egyáltalán le tudjanak szállni a gépek. Innen aztán tovább megyünk, vagy hajóval, vagy hidroplánnal, vagy kis repülőgéppel. Régen csak hidroplánnal tudtunk menni, még amikor én az időtlen időkkel ezelőtt csináltam filmet, tényleg a 90-es évek elején is készítettem egy filmet a Maldív-szigeteki turizmusról, aztán voltam 98-ban, 2000-ben, 2004-ben, 2006-ban, és azt hiszem, hogy utoljára 2016-ban vagy 2017-ben, és az biztos, hogy nagyon sokat fejlődött a Maldív-szigetek. Azt mondták nekem még az elején, azt hiszem 95-ben, hogy hát 20 év múlva a Maldív-szigetek el fog tűnni a föld színéről, mert hogy elmossa a tenger, Hát aztán 20 év múlva ott voltam, és még mindig csodálatos időt lehetett eltölteni a nagy szigeteken, épp úgy, mint a kisebbeken. Hát persze azért 1-2 métert behatolt a tenger így a szigetek belseje felé, de hozzáteszem, nagyon sok helyen védőgátat építettek. Royal Islanden például, az egyik magyarok által kedvelt szigeten szintén van ilyen kis védmű, és emiatt aztán gyönyörű kis öblöcskékben fürödhetünk továbbra is, és megmaradtak a hotelek, a szállodák. Egyébként általában nagy nyugati beruházók azok, amelyek szállodákat építenek itt, és mint említettem, ezek a szállodák, ezek lényegében bungalók sokasságát jelentik, úgy, hogy amennyit lehet, azt a pálmafák tövébe, oda a kis atollokra építik, már amennyi száraz terület egyáltalán van, hófehér homok mindenütt, és nagyon sokat pedig beleépítenek a vízbe, és ezek a vízi bungalók megközelíthetőek fapallókon, és akkor a fapallókon természetesen alul ott vannak az áramvezetékei, a villanyvezetékek, tehát ugyanúgy van légkondicionáló, meg villany, meg minden, de tényleg fantasztikus, hogy amerre elnézünk, jobbra-balra a gyönyörű óceánt látjuk, úgyhogy alattunk nem hullámzik a víz, mert az atollok felfogják a nagy hullámokat, és a korallzátoknak a külső burka védi ezeket a kis gyöngyszemeket. Ugyanakkor a türkis szín megbaborázóan mesés, hát itt egy naplementét nézegetni valóban elképesztő. Az is nagyon érdekes, hogy a kis cápák, a kis ráják, a kis halak sokasága odajön, ahol lakunk, tehát akár a vízi bungalót választjuk, akár a szárazföldi bungalót választjuk, akkor is lényegében pár lépés után már láthatjuk a tengeri élővilágot, hiszen akár a partról is láthatjuk a kristálytiszta vízben, amint úszkálnak a kisebb-nagyobb halacskák. De hát vannak olyan részek, például a magyarok által kedvelt Sun Islandnek a kínai étterem része, ahol hihetetlen módon a bikacápák is, 2 méteresre megnő bikacápák is odajönnek, és amikor a maradékot beledobálják a húszafatokat a tengerbe, akkor felfalják ezeket. Ez is izgalmas látvány, és akkor mellette 20 méterre meg belemeltünk a tengerbe, a bungalóba. Természetesen én is lementem fürdeni, úgyhogy a bungalónál szépen leereszkedtem, és jött pár ázsiai turista a fapadlókon, és elkezdett üvöltözni mindegyikük, hogy sárk, sárk, hogy cápa, cápa, és mondtam, hogy na, nézzük meg, hogy miért kiabálnak. Hát akkor már annyira nem izgultam, mert tudtam, hogy itt a cápák nagyon ritkán támadnak emberre. Hát az a cápa, az egy ilyen 60 centis vagy 50 centis kis cápa volt, úgyhogy mondtam, hogy hát ilyenekből rengeteg van. Nem kell aggódni, mert ebből van vagy 20 itt a környéken, a kis cápák rendszeresen járnak erre a részre. A Maldív-szigeteken bőven van mit csinálni, hogyha jó az idő, mert hogy szörfözhetünk, hogyha nincs kedvünk, akkor csónakázhatunk, elmehetünk horgászni, és gyönyörködhetünk legfőképpen a természetben. Sok sziget van, azt gondolom, hogy a szigeteknek a 35%-a olyan, hogy a turisták látogathatják, és szálloda van rajta. Ahol a turisták vannak, ott általában a helyiek közül csak a személyzet lakik, és vannak külön olyan szigetek, ahol meg a helyiek laknak, és szervezett formában azt is megnézhetjük, hogy ők hogy élnek, mint élnek. Voltam jó pár ilyen kiránduláson, láttam azt, hogy van egy iskola sziget, és csónakkal érkeznek oda a nebulók reggel. Az első lecke az iskolában az a mangófa, és a mangófa története kapcsán tanulnak meg egyáltalán írni, olvasni a gyerekek, és aztán délután meg hazaviszik őket csónakkal a szülők. Az iskola szigeten kívül van focipálya sziget is, de egyébként több helyen láttam focipályát, imádnak focizni. Royal Islanden is, amikor voltam, akkor délutánonként foci meccs volt. Igazán jó focipálya az egy helyen van a főszigeten, egyébként magyar edző is volt a Maldív szigetek kiválogatott élén. Aztán, ami még érdekes, hogy van egy bevásárló sziget, de ne plázákat képzeljenek el, hanem fabordékat egymás mellett, és aztán főleg kínai, meg mindenféle más áruval, meg indiai áruval, és hát Sri Lankáról jön még rengeteg minden, feltöltik ezeket, és itt lehet vásárolgatni. Vannak helyi termények is, ezek általában a kagylóból készült ékszerek, mindenféle emléktárgyak, emellett pedig termesztenek mangót, banánt. Van olyan sziget, a Sun Island például, a nagyobb szigetek közül, amelyik önellátó, de általában majdnem mindent behoznak. Úgyhogy a halászatból éltek meg a gyümölcsök termesztéséből addig, amíg nem kezdtek el a 80-as évektől jönni a turisták. Ez azért olyan sokat nem hozott a konyhára. A Maldív-szigetek a világ legszegényebb országai közé tartozott, de amióta jönnek a turisták, azóta azért komoly bevételeket tudnak realizálni. Ráadásul a szigeteket üzemeltető szállodacégek is adnak komolyabb adóbevételt az államnak, úgyhogy most már azért jobban élnek emiatt a helyiek is, és sokan eljönnek dolgozni a szigetre, itt 3-4 hónapot dolgoznak, aztán hazamennek, tehát nem úgy működik a dolog, hogy sokat vakációznak mellette. Hozzáteszem, azért dolgozni nem annyira nehéz, mert sok a borra való, gyönyörűen süt a nap legtöbbször, lehet azért ubickolni a tengerben, van külön elkerített rész a dolgozóknak, ott még sportpályák, meg röplabdapályák is vannak, voltam ilyenen, meg is lepődtek, hogy mit csinálok, hát mondtam, újságíró vagyok, és érdekel. Úgyhogy azért nem olyan rossz itt ellenni, és hát találkoztam olyan helyi alkalmazottal, aki minden egyedülálló hölgy turistának udvarolni kezdett, úgyhogy azért el lehet ütni az időt. Ezzel együtt a szigetek közül vannak luxus szigetek, Conrad Island például, de jó pár más is, ahol valóban a vízi bungalók egy része az mesebeli környezetet kínál, és minden van, ami egy ötcsillagos szállodában is. Fából készül természetesen itt is azért a bungaló, persze azért recseg, ropog a palló a lábunk alatt, de mondjuk saját jacuzzink is van ott a tenger közepén, az óceánban, úgyhogy hihetetlenül izgalmas lehet jobbra-balra körülnézni, nézegetni a fantasztikus tengert, az óceánt, a türkisz színeket, és közben a jacuzziban pihengetni, és várni azt, hogy majd megérkezik kerékpárral a pincér. A padlókon is kerékpárral közlekednek sok helyen. Úgyhogy valóban vannak szuperluxus szigetek, van egy olyan sziget, ahol boros pince is van, a sziget egyetlen, sőt a Maldív-szigetek egyetlen komolyabb boros pincéje, hát homokba ástak egy pincét már, amennyire lehetett az atolba ilyet összerakni, és akkor ott tárolnak nevesebb borokat, és van egy tenger alatti étterem is, amit Atlantából hozott cunami álló hatalmas műanyag borít, és a tengerben bent vagyunk, ami különösen azért érdekes, mert este azért fölöttünk, mellettünk a cápák meg a ráják köröznek, és meg is világítják persze a tengert, úgyhogy miközben érkezünk, lehet nézni, hogy a cápa is miként érkezik. Hát fantasztikus ez is. Hozzáteszem, a szigetek közül az igazán kicsik, azok akkor jók, hogyha azt mondjuk, hogy tényleg egy hétig el vagyunk azzal, hogy üldögélünk a meleg, fehér homokban, nézegetjük a pálmafákat. Ha szeretünk búvárkodni, akkor nekünk ideálisak a Maldív-szigetek, mindenhol van olyan búvárközpont, ahol tényleg megtanulhatjuk, kipróbálhatjuk, vagy gyakorolhatjuk a könnyű búvárkodást. Én is itt szereztem búvárvizsgát, nem volt egyszerű, és rengeteget búvárkodtam, fantasztikus érzés, szinte mindenféle gyönyörű tengeri élőlénnyel találkoztam, amiket itt lehet látni a Maldív-szigeteki plakátokon, mert nagyon sokan plakátot visznek haza a Maldív-szigeteki élővilágról, gyönyörű színes csodaplakátokat készítenek, és ezeket aztán kitehetjük otthon a falra, amíg a feleségem le nem szedi. Úgyhogy tényleg mesebeli egyébként, de emellett azért van rákfutató verseny is, amikor a rákok közül nagyon sok általában használaton kívüli csigaházba beköltözik, és ezekre a csigaházakra számot írnak a helyiek, és utána összeszedik a rákokat, a csigaházas rákokat, majd van egy olyan verseny, hogy középen kiteszik őket, és akkor rákok elkezdenek jobbra-balra szaladni. Van egy hatalmas kör, és hogyha a körön átjut a rák, akkor aki arra a rákra fogadott, amelyik először átment ezen a vonalon, az nyer, úgyhogy vannak ilyen izgalmas szerencsejátékok is. De a pálmafák ölelésében ilyen kis függő ágyon is koktélozhatunk, van egy sziget, ahol ezt is kínálják a turistáknak. Ezen kívül vannak még sportközpontok, wellness központok, mondom, a nagyobb szigeteken azért több minden van, étterem viszont még a kisebb helyeken is van, úgyhogy az biztos, hogy jól fogunk lakni, a tenger gyümölcsei azért biztos, hogy ott lesznek majd az asztalon. Ha gyönyörű, egzotikus helyre akarunk utazni, akkor a Maldív-szigetek tökéletes úti cél. A Dominikai Köztársaság talán, azt hiszem, hogy a 90-es években volt nagy sláger a magyar utazók körében, még különjárat repülőgépek is indultak ide. Aztán itt van Mauritius, ahol ténylegesen van gyönyörű hófehér homokos tengerpart, de van azért kevésbé jó rész. Dominika esetében is ugye ugyanazon a szigeten vagyunk, ahol Haiti is, és ott azért vannak bizony lepukkant olyan területek, hogy azt mondjuk, hogy te jó ég, hova kerültünk, tehát itt azért nem minden fenékig tejfel, és Itt van Bora Bora, a klasszikus, sokáig listavezető világ legszebb szigete, ahol egyszerre van jelen a vulkanikus, fantasztikus képződmények sora és a gyönyörű hófehér homokos korallképződmény. Ugyanakkor Bora Borán is vannak azért olyan területek, olyan részek, ahol azt mondom, hogy nem minden tökéletes, nem minden csodálatos. A Maldív szigetek esetében a szigetek közül van olyan tip-top kis szigetecske, hogy csak középen van egy kis homokdomb, és a bungalók azok már a vízben vannak, hiszen olyan egyméteres, mindenhol a víz 1 méter 20 centis, és amerre csak jobbra-balra látunk ott az óceán, de ilyen sekélyen, és aztán utána az oldalsó korallgyűrű pedig véd minket attól, hogy elsöpörjön az óceán esetleges hulláma. Tehát ez tényleg csodálatosan szép, és mindenképpen bámulatos hely. Azt gondolom, hogy a fantasztikus csendes-óceáni polinéz szigetek között még van néhány, ami hasonlóan gyönyörű, bár más jellegű. Az északi és a déli atollt különböztetjük meg, és nagyjából a fővárosból olyan 3,5-4 óra alatt jutunk el például egy déli atollra, hogyha a legtávolabbi turisták által kedvelt részre megyünk, akkor 4 órát kell hajókáznunk, meg fölfelé is, tehát hogyha a legfelsőtől a legalsóig valaki hajóval akar menni, akkor olyan 8 órás hajókázásra is számíthat. Hát ezért van az, hogy a legtöbbször a turisták azok hidroplánnal teszik meg az utat, vagy pedig mondom, most már van 2 darab közbős járatokat fogadni tudó repülőtér is, ami egyébként az egyik magán társaság üzemeltetésében van, az egyik szállodatársaság üzemelteti ezeket. És az is nagyon érdekes, hogy vannak olyan szálláshelyek, ahol a szigetet 99 évre bérbeadták a szállodának, felépítették a meseszép bungalókat, kiépítették ezeket a vízfeletti bungalós részeket, a pallórendszert, és várják a vendégeket. Vegyesen nagyon ritkán laknak helyiek olyan helyen, ahol van turista is, és általában külön, szeparáltan tevékenykednek. Egyszer betévedtem egy olyan részre, ahol a helyiek dolgoztak, és lényegében itt meg lehetett nézni, hogy hogyan élnek ők, de nem tartósan itt laktak, hanem csak néhány hónapra itt tartózkodtak, és akkor ezen a részen pihengettek, játszottak, röplabdáztak, egyébként teljesen kulturált körülmények között, és hát nyugodtan kimehettek ők is a fehér homokos partra, akár fürdeni, ha akartak, bár ezt ritkán tették meg. Hát nekik nem volt akkor a dolog, gyerekkorukban fürödtek meg, horgáztak meg, halásztak elég sokat. Láttam egyszer, hogy hogyan halásznak. Gyakorlatilag 3 hajó ki sem ment szinte a kikötőből, hanem az egyik elment egy picit jobbra, a másik balra, és ott a kikötői részen összeterelték a halakat, és kifogták őket. Az egész körülbelül 50 percbe tellett, és kész volt a halászat, nagyon jól sikerült, nagyon sok halat kifogtak. Nagyon furcsa volt számomra, hogy hát, ilyen gyorsan én még nem láttam ennyi halat fogni, csak ott a kikötőből összeszedték a zsákmányt. De mondom, nagyon sokszor voltam én horgászni, és nem jöttem soha haza zsákmány nélkül, tehát olyan nem volt, mint mondjuk Szeged mellett a Matyér környékén, hogy csak 3 órát üldögélek és gondolkozom az élet értelmén, aztán hazamegyek, mert kapás az nincs. Én nem vagyok olyan nagy horgász, de azért szerettem ezt a sportot, és hát a Maldív-szigeteken különösen azért élvezem, mert mondjuk másfél óra horgászat alatt 5 csodálatos tengeri szörnyet zsákmányolok, és azért ezek látványosak, és hát általában visszadobálom, bár van, amit nem engednek a helyiek, és mondják, hogy azt mindenképpen, ha kell, akkor ők megeszik, de azt vissza ugyan nem dobjuk. A Maldív-szigetek érdekessége az, hogy a 80-as években kezdődött a komolyabb turizmus, és attól kezdve ez főbevételi forrásnak számított. Addig valóban vadregényes körülmények között éltek a kis szigeteken, viszonylag szeparáltan, és gyümölcstermesztésből, halászatból, mély szegénységben laktak, éltek, és tartották fenn magukat. Aztán utána már épültek magasabb házak, és kialakult az elnöki hatalomnak egy sajátos formája. Hát persze azért puccsok itt is vannak néha, úgyhogy ez előfordul ebben az Indiai-óceán ölésében lévő kis államban. A Sri Lankaiakkal jó viszonyban vannak, és gyakorta bábáskodik is Sri Lanka a Maldivok felett, de hát néha meg az indiaiak is. Sok Maldív próbál meg egyébként beköltözni, amikor már arra vágyik, hogy egy kicsit zsúfoltabb legyen a hangulat, de a Maldivok még azzal is próbálkoztak, hogy bérbe vegyenek esetleg Sri Lankától területeket, vagy megvegyenek azért, hogyha a szigetek közül jó párat majd ellep a tenger, akkor legyen hova menni, és ez egyfajta megoldásnak ígérkezett. Egyébként arra, hogy az óceán folyamatosan növekszik, és előbb-utóbb ellepi majd a Maldív-szigetek mindegyikét, arra megpróbálták még egy víz alatti kormányüléssel is felhívni a figyelmet. Egyszer búvárpalackkal lementek, és hát ott üléseztek, hát nyilván beszélgetni nem tudtak, de lényegében egyfajta PR attrakció volt ez, de elég sok helyen megjelent a világban, úgyhogy valami est volt értelme. Hozzáteszem, azért valószínűleg tényleg igaz az, hogy el fognak tűnni a szigetek előbb vagy utóbb, de amikor életemben először ott voltam, meséltem már önöknek ugye műsor előző részében, hogy akkor is azt mondták a 90-es évek közepén, 95-ben, hogy 20 év múlva már nem lesznek Maldív-szigetek, hiszen 20 év múlva ugyanúgy ott voltam, sőt, olyan szigeten is voltam, Sun Islanden, ami még inkább kiépült ahhoz képest, hogy az elején még nem volt ott szinte semmi. Akkor néhány szálloda volt a 90-es évek elején, aztán nagy építkezésbe kezdtek a különböző befektető cégek, amelyek bérbe vették a szigetek közül azokat, ahová egyáltalán lehetett valamit építeni. Bár hozzáteszem, hogy ha már volt lehetőség építeni, még olyan helyre is turisztikai attrakciót, szálláshelyet csináltak, hogy mondom, gyakorlatilag egy 10 méterszer 20 méteres részen van csak homok, és oda felépítették a recepciót, és az összes többi rész az mind a víz fölött ilyen kis bungalóban vannak, de hát napozni lehet a bungalóknak a kertjében, fürödni lehet úgy, hogy kilépek, és már is ott az 1 méter 20 centis víz, enni lehet a központi részen, és mi kell más. Hát nem kell, hogy ott ültetvényeken sétálgassunk, nem erről szól a Maldív-szigetek, meg nem kell feltétlenül, hogy mondjuk bokrok legyenek madárzenével. Úgyhogy lényegében minden ilyen talpalatnyi kis, nem is azt mondom, hogy szárazföldet, hanem nem túl sekély tengeri részt, tengeri öblöt is bérbe vettek szállodáknak, szálláshelyeknek, és azokon a helyeken pedig, ahol a helyiek élnek, a helyiek házai vannak, ott nyilván emiatt nem kellett senkit se áttelepíteni, vagy megkérni arra, hogy most ott hadd épüljön már szálláshely, mert volt még ilyen atoll bőven, amiben fantáziát láttak a befektetők. Ezek az atollok aztán most persze várják a turistákat, várják a vendégeket, olcsóbb áron, mint a koronavírus járványt megelőzően, főleg azért, mert azért meg kell, hogy térüljön a beruházás, meg a bérleti díj, úgyhogy nem véletlen, hogy mostanában rengetegen utaznak a Maldív-szigetekre azokról a helyekről, ahol a koronavírus járvány megengedi, hogy egyáltalán utazzanak. Sokan kérdeztek azzal kapcsolatban, hogy mennyi napot érdemes egyáltalán itt eltölteni. Azt gondolom, hogy mindenkinek a habitusától függ, aki szeret úgy pihengetni, hogy semmit nem csinál az ég egyet a világon, csak nézegeti a türkis színű lágy vizet és a pálmafákat, meg a Mesés-szigetek gyönyörű partvonalát, és azt, hogy hogyan csillog a napfény a hófehér korallokon, atollokon, azt gondolom, hogy bármennyi időt el tud tölteni. Aki pedig hajlamosabb az aktív pihenésre, nos, ha szeret búvárkodni, ha imádja a vízi világot, akkor megint csak egy két hét az simán bele kell, hogy férjen. Ha pedig igazából azt mondja, hogy hát mindig történjen valami, meg tényleg ki akarok mozdulni, hát akkor szerintem 4-5 nap után már unni fogja, és akkor érdemes elmenni Sri Lankára, vagy összekötni egy kis Sri Lankai kirándulással az egészet. De összességében mindenképpen azt tudom mondani önöknek, hogy azért a Maldív szigetek felfedezése az pazar élmény. Mikor érdemes ide utazni? Én szinte minden évszakban voltam, áprilisban, januárban, decemberben, és még nyáron is. A Nász utam idején nyáron voltam, és mondták, hogy hát nyáron biztos, hogy fog esni az eső, meg hát azért ez olyan időszak, amikor komoly zivatarok is kialakulhatnak. Itt ugye nem úgy működik, mint mondjuk Tájföldnél, ahol áprilisban meg októberben nagyon komoly monszun van, vagy Vietnámban, ahol megállás nélkül zuhog a monszun idején az eső, hanem itt vannak azért záporok, de inkább nyáron, és kevésbé az őszi vagy a tavaszi időszakban. Nos, amikor decemberben voltam, akkor is esténként azért egy picit esett, emiatt is dús a növényzet a korallzátonyokon, az atollokon, és áprilisban is volt egy-két borongósabb időszak, de általában verőfényesen sütött a nap. Augusztusban, amikor Nászúton voltunk, pazar módon gyönyörűen sütött a nap, és tényleg azt kell mondanom, hogy fantasztikus volt az idő, majd az utolsó nap eleredt az eső, és olyan szinten esett, mintha dézsából öntötték volna. Nagyon kedves barátom, még egy kiadó vállalat az egyik első embere, és a kedves lánya éppen akkor érkeztek, és ők 10 napot maradtak volna. Megnéztük az időjárást, és az elkövetkezendő 10 napra végig folyamatosan 100%-os valószínűséggel nagyon komoly esőzéseket írt, úgyhogy búslakodva szomorúan, de mentek is haza, talán 2 napot maradtak ott, és hát akkor bizony, amikor még búvárkodni sincsen az embernek kedve, olyan szomorú az idő, meg szakad az eső, akkor azért kevés dolgot lehet csinálni a Maldív-szigeteken. Pedig a turistáknak mindenféle klassz programot kínálnak. Lehet például hatalmas, óriás cápákkal úszkálni. Ezek olyan hatalmas halak, ugye tudjuk jól, Jónás is elnyelte valószínűleg egy ilyen. Tehát az biztos, hogy egy ilyen hatalmas, nagy cettel úszni nem túlságosan veszélyes, csak akkor, hogyha véletlenül hozzáérünk, vagy valami ilyen jellegű baj történik, de egyébként nem esznek embert, planktonokkal táplálkoznak, bármilyen félelmetesnek tűnnek is. Elképesztő képek készülnek egyébként a búvárkodókról ilyenkor. És ami még szintén nagyon érdekes, az az, hogy a delfinekkel is úszhatunk, bár hozzáteszem, itt vaddelfinekről van szó, tehát ők nem biztos, hogy úgy akarnak úszni velünk, mint ahogy mi elképzeljük, tehát beugrunk a vízbe, a delfin meg elmegy, tehát azért ez más típusú élmény. A horgászatot pedig magam is sokszor kipróbáltam. Volt olyan, hogy 5 komoly halat is fogtam, volt olyan, hogy kis cápát is fogtam, és visszadobtuk természetesen, mert nem szabad cápát fogni, de barrakudát viszont szabad, és 2 alkalommal is hatalmas barrakudát zsákmányoltam. Egyszer visszadobtuk, egyszer pedig elfogyasztottuk, mert hogy aki amit fogott, hogyha azt a halat szabad kifogni a tengerből, az óceánból, akkor utána el is lehet fogyasztani ilyen kis grillparti keretében. Mert egyébként vannak grillpartik, vannak komoly étkezések, minden ennivalót hoznak, szinte kivéve a gyümölcsöket. Tehát ha valaki a trópusi gyümölcsöt meg a tengeri csodákat szereti, akkor rendkívül friss élelmiszereket kap. Hogyha a hagyományos európai ételekre vágyik, akkor azért azokat messzebbről hozzák hajóval. De érdekes már önmagában minden szigetnél a kis kikötőknek a világa is, mert hogy esténként a ráják, akár a kis szápák is ide kijönnek, és hát akár etethetjük is őket, vagy nézegethetjük, egy csodálatos világba csöppenünk bele, hogyha ide látogatunk. Ami még rendkívül izgalmas, hogyha a Maldív-szigetekre utazunk, az, hogyha egy picit viharosabb az idő, tényleg a tenger, az óceán mindig nyugodt azokon a részeken, ahol a korallzátony védi a területet, de a szél néha olyan erős, hogy láttam már azért pálmafákat rendkívül lehajolni, és bizony a cunami idején nem nagyon volt hova menekülni, úgyhogy azoknak az atolloknak a vendégei közül, amelyek a hatalmas hullámok útjában volt, nagyon sok áldozatot is szerett a cunami, de hát ma már azért vannak előrejelzések, és hát remélhetőleg ilyen katasztrófa nem fog bekövetkezni az elkövetkezendő időkben. Míg Balin táblák jelzik, hogy ki hova meneküljön, hát itt a Maldivon nem nagyon van hova menni, maximum 2 emeletes épületek vannak a nagyobb szigeteken, de a kisebb szigeteken csak földszintesek, úgyhogy maximum egy pálmafára lehet felmászni, mert azokból van bőven. Az élővilág azért is érdekes, mert gyíkból, ilyen kis gekkókból rengeteg van, de ezen kívül a madarak is bőven találnak maguknak fészkelő helyet. Furcsa kis denevérekből is este láttam nagyon sokat, azok is érdekesek, de hát az biztos, hogy ez is jól néz ki. Kutyával, macskával nem nagyon találkoztam, viszont a tengeri élővilág az annyira izgalmas, hogyha akár csak térdig belegázolunk a vízbe, akkor is biztos, hogy jobbra-balra halak sokaságával találkozunk, a kis halak kijönnek egészen szinte majdnem a partig, itt az a minimális 2 centis vízbe is láthatunk belőlük sokat, és a látványos sárga, kék, gyönyörű kis halacskák, meg a szivárvány halak is annyira kijönnek a parthoz, hogy szabad szemmel, ha valaki nem búvárkodik, akkor is meg tudja ezeket csodálni. Azt mondják, hogy ne nagyon etessük a halakat, hát persze minden turista eteti a halakat, és ennek az lesz az eredménye, hogy körbe jönnek és jönnek a halak, és aztán egy idő után a derék turista annyira megijed, hogy kiszalad a vízből, mert már látja, hogy körbevették nagyon sokan látszólag ártalmatlan kis halak, csak már olyan nagy tömegben vannak, hogy de jó ég, mint hogyha valami Hitchcock filmben lennénk, néha úgy érzi magát az ember. De hát vannak izgalmasabb túrák is, egyszer például elmentem Royal Islandről cápaetetésre, és nászúton voltam, befizettem ideje korán, majd mondták, hogy mégse fog elmenni a hajó. És hát mondom, a hajó biztos, hogy el fog menni, mert látom a hajót a kikötőben, de mondták, hogy igen, csak hogy van egy arab gazdag sejk, és ő kibérelte az egészet. Mondom, hogyha én már egyszer helyet foglaltam ezen a hajón, akkor ő ne bérelje ki, mert hogy én is very important person vagyok, úgyhogy addig-addig hősködtem meg, magyaráztam, míg végül is megbeszélték vele, hogy azért mi ketten is helyet fogunk kapni azon a hajón, úgyhogy elmentünk így négyesbe cápát etetni. Hát duplán nagy élmény volt. Először is azért, mert a környező körülbelül 150-200 méterre lévő kis szigetre mentünk csak át, és ott a kikötőhöz odajöttek a cápák, ráják, és a ráják olyan közel jöttek, hogy gyakorlatilag hozzá is lehetett érni. Viszont ez a derékúri ember, aki nagyon érdekes volt, mert talpig Giorgio Armani ruhában, hófehér ruhában etetett véres hússal halakat, meg véres haldarabokkal, úgyhogy hát utána levetette a felsőjét, és így kidobta a $5000. Úgyhogy ez önmagában nekem megérte ezt a kirándulást, hogy ezt láthattam, és felvett egy másikat persze, és a hal etetés pedig azért volt rendkívül látványos, mert egy nagy hordóban a mi hajónkon voltak olyan kis haldarabok, amikre gerjedtek a cápák meg a ráják. Bedobáltuk a vízbe ezeket, és felfalták így tényleg, ahogy az ember a filmekben elképzeli. Ilyen 2 méter, 2,5 méteres, de akár 3 méteres jószágot is láttunk, tehát ezért nem voltak kicsik, de hát nyilván nem is az a Spielberg-féle cápa jött oda ki a parthoz. A cápa etetés meg a rája etetés tehát mindenképpen egy izgalmas dolog, és nem is kell hozzá bemennünk a vízbe. Sun Islanden ez például a kínai étteremnek a mólójáról is megtehetjük esténként, de önmagában látványos dolog. Nem hallottam, hogy bárkit is megtámadtak volna cápák, pedig a búvárok is lényegében annyira közel merészkednek, hogy van olyan helyi könnyű búvár, aki tigris cápát etett hallal a szájából, tehát hogy a búvár szájában van egy hal, és akkor elveszi a cápa. Hát igazából erre én nem vállalkoznék, bár mondom, még engem is sikerült rábeszélniük a Maldívoknak, hogy tegyem le a búvárvizsgát, úgyhogy egyszer úgy telt a Maldív-szigeteki forgatás, hogy egy héten keresztül csak búvárkodást tanultam. Azt mondták, hogy pillanatokon belül meg lesz a vizsga, de hát azért nem volt ez annyira egyszerű történet. Viszont cserébe olyan leckét kaptam, meg olyan helyeken, olyan áramlatokban is búvárkodtam az inspektorom segítségével, hogy amikor később elmentem egy túrára Jamaikán, akkor azt hittem, hogy hát én nagyon béna vagyok ehhez a sporthoz. Aztán kiderült, hogy annyira kemény volt a Maldív-szigeteki felkészítőm, hogy itt nyugodtan oszthatom már akár az észt is, mert tapasztaltnak számítok azzal a sok krízis helyzettel, amiben ott belevitt a derék fiatalember, aki engem okított. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot hallották itt az Inforádióban. Garai Bendeg úr segítőtársam nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a műsorvezető, Kis Robert Richard. További kellemes hétvégét kívánok önöknek, viszont hallásra!